Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Szinte alig van olyan uniós egészségügyi mutató, amelyben Magyarország az átlag fölött lenne, derül ki az Eurostat adataiból. A Bruxinfo elemzője azt mondta, részben szocialista örökség, részben pedig földrajzi adottság, hogy sokat dohányzunk, sokat iszunk, keveset sportolunk, és ráadásul még túlsúlyosak is vagyunk. A részletekről Forris Györgyöt kérdeztem.
Már a világ viszonylatban is rossz az európai átlag dohányzás szempontjából. Egyébként ugyanez a helyzet alkoholfogyasztásban is. A napi egy cigarettát legalább elszívók aránya végül is az európai lakosság több mint negyedét érinti, aztán a kemény dohányosok az egy külön kategória, és hát elég sokat mondó, hogy ezen belül Magyarország még ezt is meghaladó mértékű, nálunk több mint 30%, 35,5% egy közelmúltbeli felmérés szerint.
Hogy állunk alkoholfogyasztás tekintetében? Ez ugye szórakozó helyeken például, de gyakran otthon is sajnos összefügg egymással.
Úgy tűnik, hogy nálunk először is abszolút mennyiségben itt tiszta alkoholra átszámított literben számolnak. Az európai átlag itt 9,3 liter és Magyarországé 11,6 liter. Az egyik legrosszabb, bizonyos felmérések szerint talán a legrosszabb írektek, osztrákok vannak még hozzánk hasonlóan a statisztika rosszabbik végénél. Közismerten mindannyian, hát főleg az osztrákok, mert a németek azok nagy sörívóné, tehát valószínűleg a mennyiség ott húzza meg nagyon. Az íreknél pedig ezt még kiegészíti a vízkívás is jelentős mértékben. Nálunk egyes beszélések szerint nem feltétlenül a szórakozó helyeken való nagy arányú fogyasztás váltja ezt elő, hanem mindig egyfajta életmódbeliség. A vidéki lakosság esetében különösen.
Mi az oka annak, hogy a mediterrán országokkal, Portugáliával, Olaszországgal és Görögországgal együtt nálunk a legmagasabb a rendszeresen nem sportolók aránya? Hogy alakult ez ki?
Ezt is időnk ki a számokból és a tényekből. A megkérdezett emberek azon a körében, akik azt mondták, hogy sohasem sportolnak. Az európai átlag válasz ebben 40%-os volt, ami egyébként egy elég durván magas arány, de a magyar még ennél is meghökkentőbb 60%. Tehát tulajdonképpen a népesség kétharmada. Nem, hogy rendben nem mozog, hanem egyáltalán nem mozog, és ezt még fel is vállalja. Ez valóban egy kiugró mérték. Itt nyilvánvalóan életvitelbeli kérdésről van szó. A magyar népesség láthatóan soha nem volt egy tömegsporthoz pozitívan hozzáálló alkat. Másfelől azért életszínvonalbeli vonzata is van a dolognak, azért ezt ne felejtsük el, hogy a futást leszámítva, ahol végül csak egy jó cipő kell, meg hát azért minimális olyan infrastruktúrális körülmény, hogy lehessen csinálni. Minden más több-kevesebb beruházást vagy létesítménybeli adottságot, tehát például uszodákat igényel, és az uszodákban pedig hozzáférést igényel, ami vagy nem állnak rendelkezésre, vagy pedig az előbbihez, tehát beruházás, kerékpárt venni például, a jelenlegi életszínvonalbeli körülmények között emberek erre láthatóan nem áldoznak. De a harmadik az életvitelbeli különbség, tehát ha megnézünk egy nyugati filmet, és ott valamilyen társadalmi társaság keverednek a szereplők, akkor egy tipikus jelenet, hogy a kiborulás előtt álló családapa lerohan a pincébe, és a beépített kis házi fitnessben elkezd futószalagozni vagy evezőpadozni. Egy kelet-európai filmben ilyenkor mindig az alkoholos üveghez nyúl.
Azokban az országokban, ahol magas a sportolók aránya, ott megfigyelhető az is, hogy túlsúlyosak az emberek?
Ne felejtsük el, hogy a túlsúlyosság az egy összetett probléma, mert részint függ a mozgás igénytől és a mozgásra fordított kalóriafogyasztástól, részint a kalóriafelvételtől, tehát az étkezéstől, az étkezési szokásoktól. És igenis vannak olyan országok, ahol relatíve sokat mozognak, de ugyanakkor mégiscsak magas a túlsúlyos népesség aránya, például azért, mert vagy relatíve magasabb a túlsúlyos népesség aránya, például azért, mert ott viszont viszonylag egészségtelenül táplálkoznak, kisebb a gyümölcsök fogyasztási hányada is fordítva. De egyébként ez megfigyelhető egy másik oldalról is, mert olyan országban, például a mediterrán országokban, ahol láthatóan keveset mozognak, azt gondolnánk, hogy túlsúlyosak az emberek, viszont ezekben az országban nagyon magas a gyümölcsfogyasztás.
Na most végignézve az Eurostat ábráit, gyakorlatilag szinte mindegyik kérdésnél, illetve mindegyik tételnél azt látom, hogy Magyarország mélyen átlag alatt van. Van olyan, amiben jók vagyunk, átlag fölött vagyunk?
Tulajdonképpen az orvosi ellátásban, ha azt nézzük, hogy milyen az egyfőre jutó orvosok átlaga, vagy milyen a kórházi ellátottság aránya, az egyfőre jutó kórházi ágyak száma, akkor mind a két esetben Magyarország hozza az európai átlagot.
Az, hogy az átlag fölött dohányzunk, hogy az átlag fölött iszunk alkoholt, hogy túlsúlyosak vagyunk. Mennyiben a szocialista rendszer öröksége? Mert például emlékszem, a régi TV felvételeken például az látszik, hogy a stúdióban dohányoztak az emberek. Tehát akkor ez egy életforma volt, akkor hozzátartozott, most meg azt halljuk az európai és a hazai kampányokból is, hogy egészségtelen.
Életformának mind a kettő kombinálódik, ahogy már korábban mostani beszélgetésünkön szó volt. Vannak a szocialista rendszertől megörökölt hátrányok, és elsősorban gazdasági erőben, életszínvonalbeli elmaradásban adódó hátrányok. Egészséges éléshez, egészséges táplálkozáshoz, mert hogyha nálunk nem áll minden sarkon gyümölcs van, akkor igenis a gyümölcs is drága. Akkor a táplálkozás, a mozgási feltételek megteremtése ez pénzbe kerül, és ennyiből ezek az országok láthatóan hátrányban vannak, hogy az életminőség akkor, amikor alapvető megélhetési feltételek biztosítása is még a napirenden van tömeges méretekben, azért érezhetően hátrébb szorul. Más viszont pedig azért életformáról is van szó. Tehát tömegesen a közép-európaiak soha nem volt jellemző az, hogy hatalmas időmennyiségben az emberek sportolnának, miközben mindig is életforma volt az elég jelentős, elég tetemes alkoholfogyasztás, és ugyanez igaz a cigarettára is. Nem véletlen, hogy akkoriban ez a tévéképernyőn egy megtűr dolog volt, mert teljesen népszokásnak számított.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban ezúttal az Európai Parlament szerepét vizsgáljuk meg az uniós döntéshozatalban. Gyévai Zoltántól, a Brux Info szakértőjétől megtudhatják, hogy gyorsan születnek-e a döntések Strasbourgban, illetve Brüsszelben.
Korábban ez úgy nézett ki, hogy az Európai Bizottság elkészített egy javaslatot, és ez automatikusan ment a tagállamokhoz, és az esetek többségében a tagállamok döntöttek egy fontos jogszabály javaslatról. De idők során mindegyes új szerződés bővítette az Európai Parlamentnek a döntéshozói jogköreit. Arról van szó, olyan döntésekről van szó, olyan kérdésekről, ahol az Európai Parlament a tanáccsal, tehát a tagállamból álló tanáccsal azonos jogköröket élvez, és ha úgy tetszik, övé az utolsó szójoga egy-egy fontos jogszabály elfogadásakor.
Hogyan dönt együtt a parlament és a tanács?
Igen, ez egy több lépcsőből álló eljárás, az együttdöntési eljárás, aminek három fő szakasza van. Az Európai Bizottság ugye elkészíti a javaslatát, ami automatikusan megy a tanácshoz és az Európai Parlamenthez is. Általában az Európai Parlament első olvasatban, minden egyes, úgy tetszik, a jogalkotási lépésnek van egy olvasata, tehát az első olvasatban az Európai Parlament megvizsgálja az Európai Bizottság javaslatát. Ez úgy történik egyébként, hogy az Európai Parlamentben kineveznek egy úgynevezett raportőrt, vagy jelentéstevőt, akinek az a feladata, hogy az Európai Bizottságnak a javaslatát, hogy tetszik, kritikusan vizsgálja meg, és tegyen egy javaslatot, tehát tulajdonképpen egy jelentést dolgozzon ki, ami az Európai Parlamentnek a pozíciója lesz. Ez a jelentéstevő általában széleskörű konzultációkat folytat az érintettekkel, és ezt követően előhozakodik egy javaslattal szintén. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság javaslata nem elegendő, akkor a jelentéstevő módosításokat javasolhat az Európai Bizottság javaslatához képest. De most, hogyha ezek a módosítások idővel átkerülnek a tanács elé is, a tanács ugye a kormányokból álló tagállamok képviselőiből álló tanács, ahol ott munkacsoportokban vitatják meg, emésztik meg az Európai Bizottság javaslatát, alkalomattán az Európai Parlamentnek a módosító indítványaival együtt.
Egyébként ez a képzeletbeli labda hányszor mehet a tanács, illetve a parlament között?
A maximum három javaslatról van szó, és hogyha minden egyes alkalommal elképzelhető, hogy a tanács és az Európai Parlament nem ért egyet egy-egy fontos, bonyolult jogszabályban, akkor természetesen módosíthat. Ha a második olvasat után sem sikerül közös álláspontra helyezkedniük, akkor belép semmi sajátossága az Európai Uniónak. Nevezetesen arról van szó, hogy az Európai Parlament és a tanács is kinevez egy tárgyalóküldöttséget, akik tulajdonképpen összeülnek és megpróbálnak hosszas tárgyalások után néhány hét alatt tűzőre jutni a vitás kérdésekben. Ha sikerül megállapodniuk, általában harmadik olvasatra sikerül megállapodni, akkor harmadik olvasatban egy intézményközi megállapodás után visszamegy a parlamenthez, visszamegy végleges elfogadással a törvényjavaslat.
Hogyha azt vesz intézményen és hány embernek a kezén megy keresztül egy javaslat, alapvetően gyorsnak tekinthető az Európai Uniós döntéshozatal?
Európai Uniós döntéshozatal nem mondható gyorsnak. általában ez az egyik, úgy teszik, rákfenéje, és azt szokták mondani, hogy túlságosan lassan őrülnek az Európai Unió malmai. Ha úgy teszik, persze ez a zára annak, hogy sok szereplő van, és igyekeznek minél szélesebb körből meríteni a véleményeket, és minél szélesebb várakozásoknak megfelelni.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 46. adását hallották. A mostani és a korábbi műsorokat is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Várom Önöket jövő szerdán is este 8 órakor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!